Hosszú hetek óta az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, úgyhogy így olvasom most, ahol Pál missziói útját követjük nyomon most már ezekben a fejezetekben, így olvasom most a 18. fejezet első 11 versét. Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontoszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő emberek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész házanépével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én vered vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igényét. Amikor egy bibliai szakaszt felolvasunk egy gyülekezeti istentiszteleten, akkor mindig az a kérdés, hogy a Szentlélek itt és most ma hogyan akarja használni ezt a szakaszt, ezt a bibliai részt abban, hogy formáljon bennünket, mint az ő népét. Hogy hogyan lehet ennek az üzenetét úgy megragadni, hogy hűséges legyen a bibliai történethez, ugyanakkor érthető és világos legyen mindenkinek, aki jelen van, és hogy még valami közünk is legyen hozzá. Tehát, hogy tarthatunk róla valami előadást, de még közünk is legyen hozzá. Azért mondom ezt a bevezetőt, mert az, hogy Pál apostol elérkezik Korintusban, és ott eltölt 1,5 évet ezenek a szakasznak a lekerekítése, amelynek kapcsán következtében megszületik a korintusi gyülekezet, ezt nagyon sokféle oldalról lehet olvasni ezt a történetet. Például lehet ilyen egyház történeti oldalról, hogy hát hogyan született az egyház, meg hogyan él az egyház, és akit érdekel az egyház történet, az biztos talál ebben érdekes dolgokat, de a legtöbb ember azt mondja ma, hogy nekem engem annyira nem érdekel az egyház történet, hogy most erről előadást hallgassak. Vagy lehet egy ilyen gyülekezet plántáló oldalról, hogy hogyan születnek új, hogyan kell ma új gyülekezeteket plántálni. Nézzük meg, hogy hogyan csinálta Pál Korintusban, hát ha tanulunk ebből valamit, ami lehet, hogy igaz, de ha ez különösebben nem érint minket, akkor nem érint minket. Vagy lehetne mondjuk Pál élete, milyen jó téma, hogy milyen is ez a Pál apostol, hogyan alakul a jelleme, mi történt vele, kövessük nyomon Pál életét, mit látunk itt Korintusban, de akit nem érdekel Pál élete, az különösebben nem fogja ez megfogni. Akkor jön a jó keresztény, azt mondja, mit hallottam ebben, hogy végigolvastam, itt vannak mindenféle emberek, az nem szerintem, találtam egy jó igét benne, figyeljetek, az Úr azt mondja, ne félj, na ez szól, nekem így kell olvasni, ne félj, holnap vizsgázom, holnap a munkahelyre újra be kell menni, azt mondja, hogy ne félj. Hát ez ennek a szakasznak a jelentése, jaj, de jó, de hát nem. Sajnálom, nem. Nem ez, hogy ne félj, mert holnap vizsgázik valaki holnap. Ne félj, de azért ez a szó. Ne félj, de ez nem erről szól. Oké? De azért ne félj. Mert hogy... Ha hűségesen szeretnénk, a Bibliához hűségesen szeretnénk ezt a 11 verset, amikor Pál Korintusban megy megérteni, akkor látni kell, hogy hát mi történt előtte. És látjuk, hogy visszamehetünk egy nem is olyan kicsit, hogy az történt, hogy Antiókiából, egy anyagyülekezetből kiküldték Pált és Barnabást, hogy induljon el és hirdessék a Jézusról szóló evangéliumot olyan városokban, ahol még soha nem hirdették az evangéliumot. Így jutott el Tesszalonikiba, Filippibe, Athénbe, ezekről volt az előző héten szó, Athénbe, és most Korintusba. Ennek a része. De ha tovább menjünk visszafele, mi is ez az antiókiai gyülekezet, ahonnan kiküldték Pált? Ha visszamegyünk a történetbe, akkor tudjuk, hogy arról volt szó, hogy az antiókiai gyülekezet, ez egy különleges gyülekezet, úgy született, hogy menekültek, üldözöttek mentek, és beszéltek az üldözöttek mindenkinek Jézusról, és így érte el először a nem zsidókat, hanem a görög pogány hátterűeket az evangélium, és így született az antiókiai gyülekezet, amely kiküldte Pált. De akkor honnan is jöttek ezek a menekültek, és visszajutunk Jeruzsálembe, egy olyan történetbe, amikor megkövezik Jézusnak az egyik első követőjét Istvánt, és utána kirobban egy hatalmas üldözés, ezért indulnak el a menekültek, így születik az antiókiai gyülekezet, innen érkezünk Korintusba. De akkor feltesszük azt a kérdést, de mi történt Jeruzsálemben, hogy kitört ez az üldözés, és akkor azt látjuk, hogy persze, mert nem sokkal korábban Jeruzsálemben eljött, és ott volt Jézus, akit megöltek, a zsidó vezetők, meg a Pilátus, mint politikai vezető is, összefogtak abban, hogy ezt a Jézust írtsuk ki magunk közül, de ez a Jézus feltámadt, a tanítványok, a követők, akik előtte féltek és menekültek, hitre jutottak, és elkezdtek erről beszélni, és ez senkinek nem tetszett. Visszajutottunk tehát Jézusig, az ő személyig, a haláláig és a feltámadásáig, de még mindig az a kérdés, hogy de miért jött el, meg hova jött el Jézus? Mi köze ennek a Korintushoz és a mi életünkhoz? És egy kicsit visszább megyünk, akkor tudjuk, hogy hát Jézus pedig azért jött el, és úgy jött el, és itt egy több száz éves, több ezer éves történet van, hogy Istennek volt egy népe. Isten kiválasztott egy népet, ígéreteket adott neki, hogy áldásra teszi, és ebben a népben jött el ez a Jézus, akitől aztán minden tovább bomlott. De akkor feltetjük azt a kérdést, de miért választott ki Isten egy népet magának? Egyáltalán minek van Istennek egy népe? Miért beszél erről a Biblia? Ez ugyanúgy lehet egyáltalán nem releváns ma nekem, mint sok minden más. És akkor kiderül, hogy hát azért választott ki Isten egy népet magának, azért hozta ki őket a halálból, a pusztulásból, hogy azt mondja, hogy ezen a népen keresztül én az egész világnak a gyógyulását fogom munkálni. Miért? Mi történt? Az történt, hogy az ember elromlott az Istennel való kapcsolatában, visszajutunk a Biblia egészen, az majdnem a legelejéig, hogy minden elromlik a világban, hogy eljött egy pont, amikor az ember elszakad Istentől, amikor minden megromlik, a kapcsolata Istennel, a másik emberrel, és minden rosszá lesz. És ezért kell Istennek elkezdeni ezt helyreállítani. És akkor már csak egy lépés van a történet legelejéig, hogy Isten életet akar. Hogy Isten létrehozza a világot, hogy Isten megteremti a világot, ami szép, ami jó, ami tökéletes, ahol otthon van az ember. És értitek a történet ívét? Ez a világ megromlik, összetörik, összeomlik, de Isten elkezd egy hatalmas nagy projektet, egy felfoghatatlan, dicsőséges tervet, hogy helyreállítsa ezt a világot, ezért elhív magának egy népet, Izraelt. Abban a népben eljön Jézus, meghal és feltámad, és végzi Isten ezt a félelmetes, csodálatos, egész világot helyreállító tervet. És ennek egy pici kis állomásra, amikor ennek a tervnek a részeként Pál apostol megérkezik Korintusba, hogy ott is hirdesse azt az üzenetet, hogy figyeljetek, Isten az egész teremtett világot helyreállítja, elvégzi, amit Krisztusban elkezdett, gyülekezeteket hoz létre, de nem a gyülekezet a végcél, hanem az, hogy az egész világ megismerje, hogy ő életet akar. És akármit gondolsz erről a történetről, akár igaznak tartod, akár nem tartod igaznak, egy biztos, ha van valami olyan történet, ami arról beszél, hogy a világ jó volt, és a világ félelmetesen és visszafordítatlanul elromlott a saját életünkre nézve is. És van egy Isten, aki ezt elkezdi helyreállítani és gyógyítani. Mondhatod, hogy nem igaz, nem hiszel benne, vagy igaz és hiszel benne, de nem mondhatod, hogy nem releváns. Mert mindenkinek releváns egy olyan nagy projekt, egy olyan nagy terv, egy olyan nagy munka, ami arról szól, ha igaz, hogy Isten nem mondott le a világról, hanem munkálkodik azon, hogy egy nap teljesen újjá teremtse. Na hát, ha jól akarjuk érteni ezt a korintusi történetet, akkor így kell értenünk. És ezért az a ma esti igehirdetésben a kérdésünk, hogy hogyan végzi Isten a maga tervét? Egy konkrét helyen, egy konkrét városban, konkrét embereken keresztül, Pál esetében Korintusban, és akár a mi esetünkben itt Budapesten. Ha Istennek van egy ilyen hatalmas nagy projektje, akkor ennek a fényében mi történik itt Korintusban? És milyen Isten? Ki ez az Isten ennek alapján? Hogyan végzi tehát a maga tervét? Három dologról szeretnék beszélni. Az első, hogy esetleges véletlenszerű történetek, események által, másodszor ellenségesség és félelem közepette, harmadszor pedig egy személyes bátorítást ad, aminek majd látjuk, hogy milyen következményei vannak. Szóval hogyan végzi Isten ezt a mindent felülmúló, egész teremtett világot és történelmet átölelő fantasztikus tervet? Amikor valaki egy tervet szeretne végbevinni, gondolj erre, akár ez egy pici terv, mit fogsz csinálni, holnap végigtervezed a holnapi napot, vagy a jövő héten, vagy egy nagy terv, vagy munkahelyi nagy projekt, vagy egy nagy tanulmányi projekt, vagy egy, az életednek egy nagy terve. Amikor az ember egy tervet átgondol, akkor a legnagyobb kihívás, tudjuk jól, mindig az, hogy az eltervezethez képest olyan sok minden bezavar. Nem? Nem úgy történik, ahogy történnie kéne, ahhoz, hogy a tervet végig tudjam vinni. És egy projekt végigvezetésének a fontos része az mindig, hogy hogyan oldjuk meg a nem várt eseményeket, hogy meg tudjuk-e oldani, hogy megoldjuk-e az akadályokat, a problémákat, és ettől függ, hogy esetleg sikeres lesz, rémálom lesz ez a terv, bukás lesz. Ha azt mondtam, hogy Istennek egy nagy projektje van előttünk, akkor milyen érdekes, hogy ez valahogy úgy zajlik, hogy látszólag minden olyan véletlenszerű. Nézzétek meg, Pál apostol megérkezik Korintusba, és ott véletlenül találkozik két emberrel, egy házaspárral, Akvilával és Priscillával. Ők munkatársai lesznek Pálnak, hasonlóak, mint ő, nem Izraelben, hanem a szétszórtságban, a diaszporában felnőtt zsidók, akik Jézus követőik lesznek. Hogy kerülnek Priscilla és Akvilla véletlenül Korintusba ebbe az időben? Úgy, hogy az akkori római császár, Claudius, megelégelte, hogy a zsidóknak mindenféle pertpatvara van Rómában, mert zavargások ütöttek ki. Az történt valószínű, ugye itt csak azt olvassuk ebben a szakaszban, meg a történelemből is tudunk róla, hogy Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Szóval valószínűleg az evangélium már eljutott a római zsidó közösségbe, és megoszlást keltett, mint ahogy itt is mindjárt látni fogjuk, és mindenféle viták, zavargások indultak be a zsidók között emiatt. És Claudius, mint egy római császár, azt mondta, hogy bocsánat, ne kavarjanak már itt ezek a zsidók a városunkba, szabaduljunk meg ettől az egész problémától, nem? Rendelet, az összes zsidónak el kell hagyni Rómát, mindegy, hogy Jézus követő vagy nem, nem is tudta a különbséget, kizavarta őket, kitiltotta őket a városból. És ezért megérkezik ez a két ember Korintusba. Milyen véletlenek, milyen esetleges dolgok. Aztán utána azt látjuk ebben a véletlenségben, törékenységben, hogy sátorkészítőként dolgoznak, mindannyiuknak ez a foglalkozása. A sátorkészítők azok ilyen bőrművesek, mert ezek a nagy bőrlapokból készültek a sátrak is, de valószínűleg más dolgot is végeztek. Tehát végzik a sátor készítést, illetve ezt a bőrműves munkát, és közben ebből élnek, és közben megy a misszió, megy az Istennek a nagy terve, közben beszélnek az evangéliumról. Ahogy végzik a mindennapi munkájukat, tudod, holnap reggel tanulás, vizsga, munka, végzik a mindennapi munkájukat, közben történik az evangélium. Közben beszélnek Jézusról, közben Isten végzi ezt a nagy projektet. Ez is olyan esetlegesnek tűnik. Aztán utána azt látjuk, hogy megérkezik Pál két munkatársa, most ebben nem megyek bele, de Pál teljesen az ige hirdetésnek szenteli magát, és hogyan végzi Isten Pálon keresztül ezt a hatalmas nagy projektet? Pál kiáll, csend legyen. Elmondom a nagy beszédet. A végén mindenki igent mond Istennek, mehettek haza, el van végezve a munka. Ez olyan tiszta lenne, olyan projektszerű. Ehhez képest mi történik? Azt olvassuk, hogy két szót használ az apostolok cselekedetéről írott könyv, Lukács a szerző, hogy mi történik Pál és a zsidók között, ahol a zsinagógába bemegy, hogy Jézusról beszéljen. Az egyik szó a vita, görögül, magyarosan dialógus. A másik szó azt mondja, hogy igyekezett meggyőzni őket. El tudjátok képzelni, hogy milyen ez? Hogy bemész, azt mondja Pál, hogy figyeljetek, próbálj érvelni, hogy Jézus a Krisztus. Azok azt mondják, hogy menjél már Pál a csodába, ez teljesen bolondság, amit beszélsz. Itt meg ezt olvassuk, ezért nem lehet ő. De figyeljetek, mégis higgyétek el, hogy ő az, mert itt meg ezt mondták a proféták. De figyelj Pál, értitek? Ez minden csak nem egy győzelmes projektnek a véghez vitele. Mennyire emberi. Vita, oda, vissza, beszélgetés, meggyőzés. Nem úgy történik, hogy az apostol elmond egy nagy beszédet, hanem egészen hétköznapi módon történik. Mit látunk tehát? A politikai döntések, egy pogány uralkodó. A gazdasági szempontok, munka és megélhetés. A mindennapi kommunikáció eszközei, vita, dialógus, meggyőzés. Valamilyen módon. Mind-mind része annak, ahogy ez az üzenet arról, hogy Isten az egész teremtett világot Jézusban váltotta meg, és Jézusban állítja helyre, és Jézusban részesei lehettek ennek. Mindez a mindennapi dolog része ennek. És ha ez igaz, akkor van ennek egy visszafelé való olvasata. Ha igaz, hogy Istennek van egy ilyen nagy-nagy terve, akkor az is igaz, hogy minden esemény, ami minket is érint, Claudius, akárki is legyen a politikai uralkodó, a megélhetés, akármilyen is legyen ez a sátorkészítés a mi életünkben, a vita, nem vita, hogy minden, ami történik velünk, részese annak, ahogy Isten a maga tervét bontja ki a világban. És ennek az a jelentősége az én számomra, lehet, hogy nektek nem, hogy én nekem általában nekem is megvannak az elképzeléseim, hogy az élet dolgairól. Van egy elképzelésem mondjuk a családomról, hogyan kéne működni gyerek. Van egy elképzelésem mondjuk a gyülekezetről, lehet, hogy most már nem annyira. Van egy elképzelésem a munkámról. Van egy elképzelésem, hogyha elmennék pihenni, akkor hogyan tervezném azt meg. És akkor mindig valami belerondít, nem? És amikor belerondít valamit, mit akarok avval csinálni? Na, ki innét? Mert ez a jó út. Ki akarom rakni az életemből azokat a dolgokat, amelyek ilyen esetlegesek, véletlenszerűek, és nem tetszenek, mert azt nem gondolom, csak úgy akarom gondolni, hogy na, azokhoz nincs köze Istennek, csak ahhoz van köze, amit én elgondoltam. Nem? És ezért le akarom vágni a többit. Tudod, ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgok nem férnek bele, amik történnek veled, abba, hogy az életedet élni akarod. És ezeket a bizonyos dolgokat, amelyek nem férnek bele, ezekről sokszor nem veszel tudomást. El akarod temetni. Ki akarod iktatni. Utálod, gyűlölöd. És azt gondolod, hogy na, ahhoz semmi köze Istennek. Pedig lehet, hogy ezeknek a bizonyos dolgoknak sokkal több köze van Istenhez, mint amit mi gondolnánk. És ezért ez arra hív, hogy imádságban, ha igaz, hogy Istennek van egy nagy-nagy története ebben a világban, és abban része van ezeknek a mindennapi, apró, hétköznapi eseményeknek, ahogy születik ez a korintusi gyülekezet, mert ha hiszitek, ha nem, aztán megszületik ennek ellenére. Hogy ezeket a dolgokat, ezeket imádságban közel enged magadhoz, amire ma azt mondod, hogy a legkevésbé akarok vele foglalkozni. Csak úgy tudok rá tekinteni, mint ellenségre. Csak úgy tudom látni, mint ami eltérít attól, amit nekem tenni kéne az életben. Hogy villancsod fel egy pillanatra. Uram Istenem, te hogyan akarsz ezen keresztül munkálkodni bennem és általam? Hogyan ölelhetem magamhoz azt, amit eddig ki akartam dobni az életemből? Mert Isten ezt a hihetetlen, fantasztikus, dicsőséges nagy tervet az élet minden eseményén keresztül szövi, formálja és írja. Ez az első dolog. A második, hogyan végzi Isten a maga munkáját? Nem csak ilyen esetleges, véletlenszerű hétköznapi történések által, hanem ellenségesség és félelem közepette. Mert az apostol, mivel Jézust hirdeti, hamarosan azzal találja magát szembe, azt olvassuk, hogy ellene szegültek és szidalmazták, és ezek kemény szavak. A szidalmazás az a blaszfémia szó. Kőkeményen neki esnek és neki rontanak azok a zsidók, akikhez a zsinagógában szolgál, és talán emlékeztek pár, mit csinál ekkor, Azt olvassuk, ez egy ijesztő történetnek, jelenetnek tűnik, hogy lerázta ruhájáról a port, és utána azt mondja, hogy véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mit jelent ez? Olyan, mintha megátkozná őket, nem? Lerázom a port, nincs közöm hozzátok, de a véretek, ti rajtatok, én tiszta vagyok. Pál apostol azt teszi, amiről Isten annyira világosan beszél, és hát nyilván Pál zsidó emberként pontosan tudja, a zsigereiben van írva az Ószövetségben, amikor az őrállóról beszél, Ezékiel próféta. Az őrálló, azt mondja, így beszél ott Ezékiel prófétához Isten, hogy amikor egy fegyveres támadás jön a város ellen, és valakit őrállóvá tettek, aki ha látja, hogy jön a támadás, jönnek a fegyveresek, az ő feladata, hogy megfújja a kürtöt, figyelmeztessem. Azt mondja, hogy ha megfújja a kürtöt, és a városban valaki azt mondja, hogy ja, hát csak itt trombitálnak, ez nem számít, és ezért elpusztítja őt a fegyveres, akkor ő maga felelős ezért, a saját maga felelős. Mert nem vette komolyan a figyelmeztetést. De azt mondja utána Isten, de ha az őrálló nem fújja meg a kürtöt, és betör az ellenség a városba, és megöli az embereket, ugyanúgy meghalnak, de akkor azt mondja Isten, hogy az őrállótól kérik az ő életükért, az életüket számon, mert nem fújta meg a kürtöt. És ezt a képet lefordítja az ige hirdetésére Ezékielnek. Azt mondja, őrállóvá tettelek, és figyelmeztessed őket. És hogyha figyelmezteted őket, és ők nem térnek vissza hozzám, mondja Isten, akkor te szabad vagy, mert megtetted, amit kellett, rajtuk kérem számon az életüket. De ha te nem figyelmezteted őket, akkor viszont te vagy a felelős azért, hogy ők elvesznek. És Pál ezt mondja, pontosan ezt, hogy nem átkozza őket, hanem azt mondja, hogy mostanáig csak Jézusról beszéltem nektek, vitáztam, meg akartalak titeket győzni. Kirúgtatok innen? Rendben? Véretek a fejetekre szálljon? Én tiszta vagyok, betöltöttem az őrálló küldetését. Ti dolgotok, hogy mit tesztek ezzel. Megyek a pogányokhoz, hogy hirdessem nekik Jézust. Na ez a helyzet, ez az ellenségesség. A másik, ami itt van, amit mondtam, az a félelem. Az a félelem. Lehet, hogy nehéz nekünk megragadni azt, hogy amikor Pál apostol végzi a korintusi gyülekezetben Istennek ezt a nagy munkáját, akkor fél. Mert talán van bennünk egy kép, hogy az apostol, az apostolok, vagy ezek a bibliai hősök, ezek olyanok, mint a gép, mint a robot. No félelem, csak a hit, csak az erő. De itt visszatérünk a kedvenc igére. Ha Isten azt mondja Pál apostolnak itt Korintusban, egy éjszakai látomásban, hogy ne félj, szólj és ne hallgass, akkor szerintetek Pál félt? Vagy Isten tévesztette el a dolgot, vagy Pál elfelejtette azt mondani, uram, én nem félek, hát nem szoktam én félni. Ha Isten azt mondja, hogy ne félj, az implikálja azt, hogy Pál félt. De ha valakinek egy ilyen érv nem elég, akkor hallgassa meg azt, amit ennek a gyülekezetnek évekkel később Pál a korintusi gyülekezethez írott első levelében ír arról, ezekről az időkről. Ezt írja a második fejezetben. Amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Mert ez egy becsületes önvallomás. Miért fél Pál? Az egyik dolog, hogy érezzük ezt, hogy itt van Pál, ez a nagyon művelt, nagyon tehetséges, energikus, valószínűleg ilyen pici, kis zsidó ember, akinek van egy olyan üzenete, ami a szívén ízzik, tudnélik az, hogy a názáreti Jézust, ezt a zsidó embert, akit megfeszített Pilátus, ez nem más, mint az Isten fia, aki feltámadt a halálból. ezt az üzenetet akarja elvinni egy olyan városba, egy olyan helyre, ahol ez az üzenet, ez nevetséges. Korintus két dologról híres abban az időben. Az egyik erről, tavaly, amikor erről a levélről volt, sokat beszéltünk, az erkölcstelenség. Tehát emlékeztek, Afrodité temploma ott van a város felett, a hegyen, éjszakánként onnan, ugye szépség, szerelem, erotika istennője átjárja az egész kultúrát. Éjszakánként, tehát kb. 1000 kultikus prostituált teljesít szolgálatot egy olyan városban, ahol kereskedők vannak jelen, matrózok vannak jelen, nagyon sokan, és akkor ez az egyik, ez a hírhet erkölcstelensége. A korban, nem keresztény oldalról nézve, a korabeli római birodalomban Korintus az erkölcstelenséget jelentette. A másik, hogy közben nagyon büszkék. Ahája tartomány fővárosa, itt vannak az híres úgynevezett iszmiai játékok, befolyásosabb, mint Atén politikailag. Nagyon büszke, valaki Korintus, nagyon büszke, én korintusi vagyok. Na most ide jön Pál ebből az üzenettel egy birodalomnak a utolsó sarkában, ez a zsidó megfeszített ács lenne az üdvösség, a szabadulás, a megtartatás. Értitek, hogy miért megy félelemmel és rettegéssel a városba? Aztán ezen túl, ha csak a közvetlen előzményeket nézzük, hányszor verték meg, hányszor zárták börtönbe, meg is kövezték, elég kemény dolgok kommentált. Hogy ne félne? Mitől fél? Látjuk, hogy miért fél. Mitől fél? Három dolgot lehet megmondanunk, hogy mitől fél Pál, és lehet, hogy van közöttünk véletlenül olyan, akit bármelyik érint. Nem tudom, én nem félek, de hogy miért fél beszélni Jézusról a városban, értitek? Ez a kérdés, hogy fél-e Pál beszélni Jézusról a városban, amikor bemegy reggel, mert indul a vizsga, a munkahely, a család, Pál, szigorúan. Az első dolog, Isten azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Mitől fél Pál? Hogy én egyedül maradok. Hogy én magányos leszek. Hogyha én Jézusról fogok beszélni, a saját közösségem ki fog utálni. De meg is történik. Azt fogják mondani, ha Jézusról beszélek, hogy te nem vagy közénk való. Te nem olyan vagy, mint régen voltál. Magára fog maradni. És nagyon nehéz az embernek magára maradni, és ez megbéníthatja a félelem, hogy itt vagy a városban, lehet, hogy végre körülvettek emberek, végre találtál egy közösséget, végre átéled, hogy tartozol valahova. És érzed, hogyha beszélnél Jézusról, lehet, hogy magadra maradnál. Fontos a népszerűség, hogy szeressenek, hogy úgy nézenek rád, és nagyon fontos. Ebből élsz. És érzed, hogyha elkezdenél beszélni Jézusról, nem lennél olyan népszerű különben. Nem lennél olyan jó fej. Fontos, hogy megbízható szakember vagy. Ó, a szakmaiságod. És emiatt körbevesznek, és felemelnek. És ha megszólalsz, oda a szakmaiság. Mert nem lehet már ilyen bolond. Ez az első félelme Pálnak, hogy egyedül marad. De aztán a második, azt mondja Isten, ne félj, senki nem fog rád támadni és ártani neked. Félelem a fájdalomtól, a bántástól és a veszteségtől. Különösen, aki már átélte a fájdalmat, már fizikailag Pál többször. Félsz attól, hogy bántani fognak, ha beszélsz az evangéliumról. Pontosan érezzük, ha szólsz, lehet, hogy valamit elveszítesz. Elutasítanak kőkeményen, az fájdalom. Lehet, hogy vannak olyan helyzetek, valakit kizárnak az örökségből. Komolyan? Kizárnak az örökségből, veszteség. Nem fognak előre menetelért emelgetni téged. Veszteség, anyagi veszteség, ártalom, bántalmazás, valamit el fogok szenvedni, ha Jézusról merek beszélni. Pál fél. És a harmadik, félelem a kudarctól és a hiába valóságtól. Ne félj, szólj, ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Képzeld el milyen, hogy mindezt az árat beleteszed, beleteszi Pál, beszél Jézusról, ennyi mindent átél miatta, és akkor azt mondja, és még eredménye sincs. Bibliamagyarázók sokat vitáznak azon, hogy a 18. fejezetet olvastuk ma, hogy a 17. fejezetben előtte Pál az Areopágoszon, Athénban hirdeti Jézust. És a történetnek a vége az, hogy Pált kiröhögik, de azért egy páran hisznek. Hát ez, amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások azt mondták, majd meghallgatunk máskor is. De néhány férfi csatlakozott. És szoktak erről beszélni, hogy most itt Pál kudarcot val, vagy nem val kudarcot. Ez egy ilyen vita a bibliamagyarázók között. Én nem tudom, hogy kudarcot val, vagy nem. De azért ez nem egy ilyen bomba siker, az biztos. Érted, hogy félelem, hogy ha Jézusról beszélek, úgyis felesleges, nem? Próbáltam már, nem? Nem tért meg senki, nem? Inkább elutasítottak, ugye? Nem látom semmi eredményét, amikor megpróbáltam. Nem szeretnék valamit, ott van, nem akarok valamibe benne lenni, ami különben kudarcra van ítélve, eleve. Úgyse fog senki hinni. Kit érdekel ez az egész? És akkor Isten azt mondja Pálnak, hogy figyelj, ne foglalkozzál ezzel, nem a te dolgod, hogy előteremtsd ezeket az embereket. Azt mondja Isten, nekem sok népem van, te beszélj, nekem van népem a városban. Én hívom őket elő, te csak beszélj. Nem azt mondta Isten Pálnak, hogy figyelj, első nap 10, második nap 20, egy hét múlva 50 fő, és így tovább, növekszik a gyülekezet. Nem ezt mondta, beszélj, nekem sok népem van. Félünk, hogy hiába való lesz. És akkor a mai ember persze nem ezt mondja, mert te se azt mondod, hogy meg én se, hogy hát én félek Jézusról beszélni, hanem azt mondom, hogy hát mi az élet, nem a szavaink által, hanem az életünk által prédikálunk. Ja, az életem. De tudjátok, nyilván van ebben igazság, persze. De tudjátok, azért ebben a mai társadalomban, ahogy ez jön, ez sokkal kevésbé igazság, mint amennyiben önigazolás. Igazolom azt, hogy félek Jézusról beszélni az emberek között, és olyan jó arról beszélni, hogy hát én az életemmel beszélek. Az egész Bibliában nem menne semmi, ha itt mindenki csak az életével beszélt volna. Kifogás. Ellenségességes félelem. Arról beszélünk, hogyan munkálja Isten ezt a félelmetes, csodálatos, dicsőséges, nagy tervet. És úgy tűnik, hogy így. A nagy projekt népe fél, hogy nem lesznek körülötte, fél, hogy ártalmas lesz neki, ha beszél, fél, hogy úgyis hiába való. Ilyen emberek által szövi Isten a maga nagy tervét. Hogyan? Harmadszor. Befejezés. Azért még ne siessünk annyira. Személyes bátorítás. Mit tesz Isten? Mit nem tesz Isten? Mit nem tesz Isten? Gondolj meg én a menedzserre, okay, aki végigviszi a céges projektet, a legnagyobb projektet, ami van. Mit csinál egy ilyen helyzetben? Ellenségesség? Akadályozók? Akadékoskodók? Pucoljuk ki őket. Alkalmatlan eszközök? Cégnél van és fél, nem csinálja a dolgát? Cseréljük le. Na ez az, amit Isten nem tesz, felfoghatatlan. Nem pucolja ki a helyzetet erővel, hatalommal, nem vág rendet, és nem cseréli le az emberét. Hanem ragaszkodik ez a furcsa módszerhez, a kicsiről a kicsire, a gyengéről a gyengére szövögeti. De egyet tesz. Egy bátorságot ölt az apostol lelkében. Milyen érdekes. Nem a helyzetet változtatja meg, nem lecseréli az alkalmatlan embert, hanem mellé áll ebben az éjszakai látomásban, és bátorságot ölt a lelkébe. Ne félj, szólj, ne hallgass. Sok népen van. De nem lehetsz néma. És akkor most befejezhetném itt az ige hirdetést, hogy látjátok? Hát látjátok? Hát Isten személyesen bátorít, tehát Menjetek, ne féljetek, és beszéljetek az evangéliumról másoknak. Mit mondaná? Megváltozott ettől bármi benned? Nem. Akkor felkeltem a kérdést, akkor hogyan bátorít Isten? Hogy ez ne csak egy ilyen legyen, most akkor legyek jó fiú, nem tudok jó fiú, de legyek jó fiú, hanem hát akkor személyes bátorítás. Hol találjuk? Második lehetőségem az lenne, ha lenne, de nincs, hogy ma este 12 és ma éjjel 12 és 1 között mindannyian fel fogtok ébredni, jön a mennyei látomás, és akkor Isten el fogja érni a szíveteket. Mert azért az tény, hogyha valaki egy ilyen látomást kap az éjszaka közepén, Istentől annak megváltozik a szíve, és nem fog félni. De hát nem tudom programozni, lehet, hogy jön, de nem én leszek mögötte. Hogyan bátorít ma Isten személyesen? Múlt hétvégén Debrecenben voltam több igehirdetésben, és az egyik után odajött egy kedves meglepetés volt, egy gazdagréti fiatal. És azt mondta, hogy arról beszélt, hogy ez olyan megható, megrendítő volt, hogy néhány hónapja halt meg az édesapja, és hogy az édesapja, ő egy abszolút ateista, nem vallásos családban nőtt fel, tinédzserként Jézus követője lett, hitre jutott, nyilván már túl van rég ezen a tinédzser koron is, de hát erről sose beszélt, és az édesapja halálos beteg lett. És valaki a gyülekezetből mondta neki, hogy figyelj, beszélj az édesapáddal Jézusról. Soha korábban nem mert beszélni, félt beszélni. Miért? Hát érezzük, a családban a legnehezebb. Odaállni az apám elé, aki soha nem volt hívő, soha nem értette azt, ami az életemben megszületett. Ott beszélni Jézusról. Nem beszélt, nem így élt, nem tudott erről beszélni. De amikor megkapta ezt a bátorítást a gyülekezetből, hogy figyelj, most beszélj, mert ha nem beszélsz most egész életedben, azt fogod érezni, hogy nem tetted meg. Akkor elment, és beszélt az édesapjának a halálos ágyán Jézusról. Mi történt benne? Mi győzte le a félelmet? Az, hogy azt a ragaszkodást, azt az érzést, hogy annyira kínos, ha beszélek, hogy inkább nem beszélek, legyőzte egy sokkal erősebb érzés. Vagy most beszélek, vagy soha nem beszélhetek. És ebben a pillanatban már nem volt fontos, hogy esetleg mit gondol róla az édesapja, és mennyire lesz kínos. Mert nagyobb volt benne annak az ereje, hogy vagy most, vagy soha. Értitek? Mindig csak egy nagyobb vágy szabadítja meg a szívünket egy kisebbtől. Szerelmesek? Nem voltál képes semmire? Szerelmes lettél? Olyanokra lettél képes, mint soha korábban. Miért? A nagyobb vágy. Egy sportoló. Ez történt benne. Ha azt mondom, hogy menj el és beszélj Jézusról, nem lesz benned nagyobb vágy. Az Isten biztatása, bátorítása személyesen, hogy egy nagyobb és erősebb ragaszkodás és szeretet szülessen benned Isten felé, ami legyőzi azt a ragaszkodást és azt a szeretetet, ami azt tartja, hogy félsz a magánytól, nem akarsz egyedül lenni, nem akarsz, hogy veszteség érjed, nem akarod, hogy esetleg értelmetlen legyen, amit csinálsz. Miből születik ez a nagyobb vágy? Istenből. Hogyan munkálkodik Isten? El tudsz képzelni egy ilyen mindenható urat, teremtőt, aki viszi végig a maga projektjét, megdönthetetlenül beviszi a célba, és közben mégis a gyengékkel, a kicsikkel, az olyan szerencsétlenekkel teszi ezt, amilyenek mi vagyunk. És el tudod képzelni, magad elé tudod idézni azt, hogy ezt hogyan tette a legteljesebb módon Isten az ő fiában, Jézusban. Amikor ez a Jézus elindul a halál felé, és van egy éjszaka előtte, a sötétségnek az ideje, amikor Jézus fél, imádkozik a Gecsemáné kertben, így írja le a Biblia, imádkozik, és azt olvassuk, hogy gyötrődik, mert szembenéz a halállal, mintha Pál mondaná, rettegéssel jöttem hozzátok, gyötrődik és retteg. Miért? Mert fél. Mitől? A magánytól. A halál fájdalmától és veszteségétől, és az egésznek az értelmetlenségétől, hogy meg fog halni. De azt mondja ez a Jézus mégis, az atyára nézve, hogy meg ránk nézve, érted? Hogy de fontosabb nekem a te akaratod és az emberek, akiket meg akarsz váltani, mint ahogy én szeretem önmagam. És ezért megteszi ezt a lépést is, amikor ennek a következtében oda szegezik a keresztre, akkor teljesen magányos. Érted és értem. A teljes magányt elutasítják a barátai, megcsalják a tanítványai, elutasítja a népe, elfordul tőle az atya, a teljes magányt éli át. Érted és értem. Mert jobban szeret téged, meg engem, mint azt, hogy ne legyen egyedül. Aztán ebben a szenvedésben a kereszten a lehető legteljesebb fizikai szenvedéseket éli át órákon keresztül. Miért? Mert nem fáj neki? Nem, érted és értem, mert azt mondja, hogy inkább menjek végig a legnagyobb szenvedésen, fizikai, testi, lelki értelemben, mint hogy te meg én Isten nélkül elveszünk. És belemegy ebbe a sötétségbe és értelmetlenségbe és veszteségbe abban a bizalommal, hogy talán mégsem lesz értelmetlen. És amikor az atya feltámasztja a harmadik napon, kiderül, hogy nem volt értelmetlen. Hogyan bátorít Isten? Egyetlen egy módon, hogy azt, amit ez a Jézus megtett, értünk. Veled, érted. Az olyan mélyen megrendít és átjárja a szívedet, akár nem volt vele eddig kapcsolatod, akár volt vele kapcsolatod, hogy azt mondod, hálából, szeretetből, iránta. Nem fontosabb már nekem, hogy magamra maradok, ha Jézusról beszélek. Különben vannak testvéreim, és velem van ő. Nem fontosabb már nekem a fájdalom, vagy a veszteség, ami emiatt jön, ha Jézusról beszélek. Vannak testvéreim, és van egy Istenem. És nem gondolom már, hogy értelmetlen róla beszélni, mert sok népe van ebben a városban. Nagyon egyszerű. Vagy átjárja az örömhír a szívünk legmélyét annyira, hogy fontosabb lesz ő, mint én. Vagy pörgünk, forgunk magunk körül, belezuhanva a magányunk meg az önzésünk örvényébe, és elveszünk. Emberfia, ha az őráron nem fújja meg a kürtöt, kezedből veszem a vérét, ébresztő. Ne félj, szólj és ne hallgass, mert Istennek sok népe van körülötted. Amen.
Imádkozzunk. Drága mindenható és szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy itt vagyunk, hogy a terved és az akaratod szerint itt vagyunk, és itt hódolhatunk neked, hogy téged imádhatunk, hogy rácsodálkozhatunk arra a hihetetlen szeretetre, amivel felénk vagy, hogy a terved és az akaratod szerint nem romlást tervezel számunkra, hogy nem halált akarsz nekünk, hanem megtérést és új életet. Köszönjük neked, hogy már a föld alapjainak megvetése előtt ránk tekintettél, és már akkor tudtad, hogy elküldöd a fiadat értünk. Köszönjük neked, hogy nem nem álltál meg a Gecsemánénál, hogy értünk szenvedtél, hogy értünk könyörögtél, hogy értünk sírtál, hogy értünk vállaltad a megszégyenítést, hogy értünk vállaltál gyalázatot. Köszönjük, hogy értünk vállaltad magát a halált is. És azt a fájdalmas valóságot, amit nekünk soha nem kell megélnünk, az elszakadást az atyától. Köszönjük neked, hogy ezt mind-mind elvégezted értünk. Hogy mind-mind bejártad a poklok poklát és a kínok kínját, hogy nekünk ne kelljen. Gyönyörű ez az evangélium, csodálatos ez az örömhír. Mégis, Uram, milyen nagy botrány az, hogy olykor-olykor, ahogyan énekeltük is, a szívünk pusztaságát tud változni. És ahogyan kértük azt, hogy tört föl a szívünket, úgy kérjük most is, hogy tört föl a szívünket, hogy hadd járjon át a te szerelmed és a te szereteted. Mert amíg ez a vágy meg nem születik a Szentlélek által, addig félni fogunk a magánytól, a kudarctól, a visszautasítástól. Teremts bennünk tiszta szívet, Urunk, és újíts meg minket a te igéden keresztül, hogy beszéljünk a te fiadról. Mindannyiunk életében vannak emberek, akik nem hallottak rólad, akik nem tartoznak hozzád, akik távol vannak tőled, akik szenvedésben vannak, akiknek arra van szükségük, hogy veled találkozzanak. És ki tudja, talán a te terved az, hogy rajtunk keresztül jelenjen meg az evangélium, a te fiadnak a neve az életükben. Tört föl a szívünket, és bátoríts minket személyesen arra, hogy ezt az egy-egy vagy több embert megkeressük, és beszéljünk neki rólad, és arról, hogy te mit végeztél el értünk és személyesen bennünk. Így kérünk és könyörgünk városunkért is, hogy ahogyan megáldottad Korintust, úgy áld meg Budapestet is, és hogy mindaz, ami elromlott ebben a városban, mindaz, ami a halálba visz, mindaz, ami az élet ellen van, ami te ellened van, az fordítsd meg rajtunk keresztül a te szent lelked által. Vigyél, kérünk, gyógyulást összetört emberi kapcsolatainkba, a félelembe, a betegségeinkbe. Kérünk téged a betegekért és a gyászolókért, és kérünk téged a nemzetünkért is. Hadd ismerjen meg téged ez az egész ország úgy, mint aki te szent vagy, és aki életet akar nekünk. És így kérünk most téged a fiatal tanult szavakkal eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.